Manna FM 98.6 Manna FM XYZ Rekopadonáttal.
Ferenc pápa lelkivezetője volt, harcolt a második világháborúban, majd miután disszidált Magyarországról, argentin nyomornegyedben élő fiatalok felé szolgált, majd fél évet megkötözve fogságban töltött. Ő Jálics Ferenc jezsuita pap, aki ebben a fogságban dolgozta ki azt az imamódszert, amit ma is tömegek használnak világszerte. Az pedig, hogy ő hogyan került a nagyvászonra, az is kiderül a ma este XYZ-ben, ahol Jálics Ferenc atyára emlékezünk.
XYZ, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
Jó estét mindenkinek! Február 13-án szombat hajnalban a budapesti Farkas Edit katolikus szeretett otthonban 94 éves korában elhunyt Jálics Ferenc jezsuita atya, a nevéhez kötődő szemlélődő imamód iskolájának a megteremtője. Ő az a pap, aki lelkivezetője volt Ferenc pápának az Argentinában töltött évei alatt, és aki fél évig megkötözve egy cellában volt fogva tartva, ahol egy ma is széles körben használt ima gyakorlatot fejlesztett ki, az előbb említett szemlélődő ima módot. Az ő életútjáról beszélgetünk ma este, ebben a segítségem Szőnyi Szilárd, újságíró, a Magyar Jezsuiták munkatársa. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Jó estét!
Ha minden igaz, akkor neked személyes kötődésed vagy személyes élményed is van Jálics Ferenc atyával. Hogyan alakult a ti találkozásotok?
Én újságíró voltam az elmúlt 25-30 évben, és a Heti Válasz című ma már nem létező újságnál dolgoztam, amikor Ferenc pápát megválasztották pápává, és akkor a világsajtóban elég sok híradás volt arról, hogy neki volt Argentinában elég szoros kapcsolata egy Jálics Ferenc, vagy Franz Jálics nevezetű magyar jezsuitával, és hát éppen karácsony előtti számot készítettünk elő, és fejünkbe vettük, hogy interjút készítünk Jálics atyával, aki akkor egyébként már nem Argentinában élt, hanem Németországban, egy ottani lelki gyakorlatos házat vezet, és hát kalandos úton, de sikerült elérni, hogy fogadjon, ismeretlen a bizalmába fogadott, és egy hosszú életút interjút készítettem vele. Mindez 2013-ban történt.
Ő ugye 2017-ben jött haza Magyarországra, és itthon egy szeretett otthonban élte az utolsó néhány évét. Majd beszélni fogunk mindarról, hogy azért nagyon nagy utat járt be minden értelemben az élete során, meg óriási hatással volt a hívőkre, úgy egyáltalán az egész egyházra. De hogy neked személyesen mi volt a benyomásod, vagy mi volt a kötődésed?
Hadd kapaszkodjak bele az egyik mondatodba, hogy az élete utolsó évet egy idős otthonban töltötte. Akik ismerték, tudták, hogy már olyan állapotban volt, hogy nem igazán emlékezett a régmúltra. Igazániból volt egy ilyen 15-20 perces memóriája. Egyebekben egyébként világos gondolkodású ember volt, csak tényleg egy ilyen 20-30 perc után már elveszítette a fonalat. És nagyon érdekes, majd beszélni fogunk az ő meditatív, kontemplatív, lelki gyakorlatos ima módszeréről, hogy azt az életformát, amit évtizedeken keresztül gyakorolt és másoknak is mesterként átadott, élete utolsó éveiben a legtökéletesebb módon volt képes gyakorolni, emiatt a szerencsétlen helyzet miatt, hogy igazániból befelé fordult a külvilággal, nem igazán foglalkozott, csak nézett, szemlélődött és jelen volt a mindenségben.
Te ebben az időszakában egyébként találkoztál vele?
Találkoztam vele, én a jezsuitáknál dolgozom, a rendház folyosóin időnként fölbukkant, köszöntünk egymásnak, emlékeztettem, hogy én készítettem vele az interjút, úgy tett, mintha megismerné, és úgy tett, mintha pozitívan reagálna rá. Igazándiból ő már az idős otthonban élt hosszú éveken keresztül, és nagyon ritkán hagyta el a házat.
Vissza 2013-ig, mi volt a benyomásod, illetve milyen volt ez a találkozás? Gondolom, hogy a jezsuitáktól érkezve azért ez egyrészt egy nagy újságírói bravúr is, ezt a találkozót összehozni, meg hát nyilván nagyon turbulens lehetett ott a helyzet éppen Ferenc pápa megválasztása után, szóval hogy milyen volt a találkozás, és milyen volt neked a személyes benyomásod az akkor már egyébként elég idős Ferenc atyával?
Igen, hát minden ilyen emberrel való találkozás egy kis megilletődöttséggel jár, hogy egy élő legendával az ember személyesen találkozik, egy éjszakát eltölt nála, és együtt reggelizik, együtt vacsorázik, és éppen emlékszem, egy kis macska is az ölébe kuporodott, és ott csimogatta a kis cicát, nem is gondoltam volna, egy szemlélődő guruló egyébként macskával is ilyen szépen együtt tud élni. Tehát ezek a kis hétköznapi életből vett ilyen finomságok is hozzáadtak a személyiségéhez.
Mert egyébként az otthonában fogadott téged?
Nem, neki volt egy lelki gyakorlatos háza a németországi Gries nevű kis település mellett, ahova Magyarországról és a Európa számos más országából tömegek jártak az elmúlt években, tehát 20 000 ember is megfordult ott. Az egy kultikus hely volt, és ott tartott ezeket a szemlélődő vagy meditatív lelki gyakorlatait. Amikor én megismertem, azt köszönt vissza, amit mindenki szinte elsőként mond róla, a figyelem. Tehát az, ez az ember, amikor én velem volt, és apró cseprő ügyekről beszélgettünk, vagy éppen arról, hogy másnap reggel mikor indulunk, 1000%-ig csak rám figyelt. Odaadó volt, nem kalandozott el a tekintete, nem foglalkozott mással, és azt hiszem, hogy az ő lelkivezetői munkásságának egy hatalmas nagy erény, és ez az, amit nagyon sokan, most halála után egyébként egy emlékkönyvet szerkesztettünk online módon, több mint 100-an beleírtak, és mindenki megemlítette, hogy minthogyha Jálics Ferenc abban az egy órában, amikor vele beszélt, semmi más nem létezne számára, ő volt a legfontosabb ember, a legfontosabb pillanat, a legfontosabb történés. A szeméből, a hatalmas nagy mély szeméből, ezt többen meg is énekelték, hogy őrizem a szemedet, így emlékeznek a Jálics atyára. Tehát a szemével figyelt, és nem csak a szemével figyelt, egész lényével ráthangolódott.
A munkásságának a legnagyobb részét nem Magyarországon töltötte, hanem külföldön. Mégis ezek szerint azért Magyarországon nagyon is sikerült neki nyomot hagyni. Hogyan tud mégis ennyire szervesen kötődni a magyar jezsuitákhoz, a magyar hívőkhöz, akkor, amikor egyébként a világ más tájain van, főleg amikor egy másik kontinensen?
Igen, és azt hiszem, hogy itt a pillanat, hogy egy pár mondatot szóljunk az ő élettörténetéről, mert hát anélkül nem tudnánk megérteni, hogy miből is táplálkozott az ő mestersége. Ő Magyarországon született 1927-ben, tehát 94 éves korában hunyt el két héttel ezelőtt. Németországba kikerült a II. Világháború vége felé, mert hogy egyébként katonatisztként nevelkedett édesapja biztatására, majd 46-ban édesanyja vallási és hitbeli indítatása hatására belépett a jezsuita rendbe, de két év után 48-ban a kommunista diktatúra kibontakozás előtt külföldre kényszerült. Először Németországba ment, majd a rendje Latin-Amerikába, egész konkrétan Argentinába helyezte át. Ott tanított, doktorátust végzett, egyetemeken oktatott, illetve a mostani Ferenc pápának is lelkivezetője volt egy időben. És itt van az a pillanat, amit ki kell merevíteni, mert ez meghatározta a múltját. A 70-es években járunk, amikor Argentinában egy szélsőjobboldali katonai diktatúra veszi át a hatalmat, és mindenki, aki szegény negyedekben él, már pedig Jálics Ferenc a szegények melletti szolidaritás egyében beköltözött egy favellába, egy ottani szegény negyedbe. Plusz ő Magyarországról jött, ez a két életrajzi tény akkori hatóságoknak azt sugallta, hogy ő vagy egy gerilla, vagy egy orosz kém budapesti útlevéllel, ki tudja milyen háttérrel. Lényeg a lényeg, hogy őt és társát elrabolták, és fél éven keresztül egy zárkában tartották fogva, oda voltak láncolva egy ágyúgolyóhoz, be volt kötve a szemük, vagy csukja volt rajtuk, mozdulni nem tudtak, nem láttak semmit, senkivel nem beszélhettek, és ez a 6 hónap, amit ő ilyen okkoli körülmények között töltött, ez a 6 hónap megváltoztatta az életét. Mert hogy mit csinált ez alatt a 6 hónap alatt? Nem zuhant magába, nem kezdett el ordibálni és Istent átkozni, hanem az úgynevezett Jézus imát kezdte el ismételni, meditált és ekkor vitte tökélyre azt a korábban is elkezdett imamódszert, amit aztán később az általa fémjelzett szemlélődő imamódszerként ismer a világ.
Beszélni fogunk a szemlélődő imamódszerről, illetve még majd egy kicsit részletesebben, amennyire tudunk ugye erről az időszakáról, de akkor ezek szerint ez volt az, ami Magyarországra is visszagyűrűzött, és ami kapcsán a magyar emberek is nagyon mélyen tudnak kötődni hozzá.
Volt még ugye az előbb említett németországi Gríz egy fontos állomás volt az életében, hiszen miután kiszabadult a fogságból egy évet Amerikában töltött, Észak-Amerikában, majd visszatért Európába, Németországba, és hát nyilván a magyar gyökereit, a magyar családi hátterét, a magyar kapcsolatait azért bármilyen messze ment a világban, nem adta föl és nem tagadta meg. Németország ugye közelebb is van Magyarországhoz. Elsősorban a német közegben fejtette ki hatását, de nagyon gyorsan szülőhazájába is eljutott a híre, hogy van egy Jálics Ferenc nevű ember, aki úgy tart lelki gyakorlatot, úgy meditál, úgy kontemplál, ahogy talán korábban még senki, és hát tudjuk, hogy a hírek milyen gyorsan ennek az ilyen lelki élményre fogékony emberek körében nagyon gyorsan felfedezték, és onnantól ismét Magyarországon is híre ment.
Szóval ott tölt fél évet egy társával ezen a helyen, bezárva valószínű borzasztó körülmények között, és az ő elmondása szerint akkor egy ilyen enyhe depresszióval küzdött, amit ebben az időszakban le is zárt, vagy ami ott befejeződött, ami számomra az egyik legfurcsább ellentmondás ennek, hogy azt gondolná az ember, hogy ez egy olyan mély trauma, amit az ember majd utána gyakorlatilag egész életében próbál majd feldolgozni, ennek ellenére ő a depresszióját leküzdötte, és megtalált egy olyan módszert, ami utána rengeteg embernek segített.
Ez így van, az interjúban kérdeztem is tőle, laikusként, ugyanez a gondolatmenet vezérelt, hogy hát ilyen pokoli körülmények között az ember pszichéje nem roppan meg, nem őrült bele, és nem lesznek mindenféle lelki bajai, és azt mondja, hogy nem, pont fordítva történt, hogy korábban volt egy enyhe depressziója, abból kigyógyult. Hát igazándiból én azt gondolom, hogy befelé menekült, nem előre, hanem befelé menekült. Azt mondja, hogy a szemem világát elvehetitek, a mozgásomat korlátozhatjátok, de az, hogy én belül hogyan élem meg mindezt, és azt hiszem az ő tanításának az alapkérdése, és mai divatos pszichológusok is ezt mondják, hogy egy dolog, hogy milyen körülmények között élsz, az a lényeg, hogy te hogyan viszonyulsz az adott körülményekhez. Hogyha egy depresszív, rossz külső körülmény hatására te összeroppansz, és azt mondod, hogy vége a világnak, elkároztam semmi, akkor engedelmeskedsz a külső nyomásnak, és elveszíted a fonalat. De hogyha azt mondod, hogy megemberelem magam, és belülről próbálok növekedni, építkezni, akkor is itt van egy kulcsfogalom, a sebeidből tudsz táplálkozni. Én azt gondolom, hogy Jálics Ferenc, ahogy egyikünk se, nem volt egy seb nélküli ember, egy sebzett ember volt, de van a lelki irodalomban egy számomra nagyon kedves szószetétel, a sebzett gyógyító. Igazándiból azok az emberek, akik megjárták a poklot poklát, és megedződve, megerősödve tudtak kijönni belőle, azok a saját sebzettségük tapasztalatából tudnak egyrészt saját maguknak segítséget nyújtani, és ilyen alapon másoknak is. Azt hiszem, egy nagyon fontos tapasztalás az ő életében is.
És ez egészen krisztusi ebben az értelemben, hiszen ugye az ő sebei azok, ami gyógyulást ígérnek. Innen fogjuk folytatni azzal, hogy ez az egész mediációs gyakorlat, ez pontosan mi is, és hogy hogyan tudott ennyire nagy hatást kifejteni, illetve beszélni fogunk arról is, hogy Ferenc pápával hogyan is alakult ez a kapcsolat. Szőnyi Szilárd újságíróval, a Magyar Jezsuiták munkatársával jövünk vissza mindjárt.
XYZ, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
Szőnyi Szilárd újságíró, a Magyar Jezsuiták munkatársa vendég ma este. Jálics Ferenc jezsuita pap, Jálics atya emlékét gondozzuk, vagy próbáljuk meg felidézni most, aki február 13-án halt meg, viszont azért nagyon-nagyon sok nyomot hagyott maga után. Ott hagytuk abba, hogy Argentinában tartózkodása idején azzal a gyanúval, hogy ő egy kém, őt tömlöcbe vetették, és ott gyakorlatilag egy ilyen Pál és Szilászi időszakon ment keresztül, ahol őt megkötözve tartották fogva, gyakorlatilag minden ingertől megfosztva, és ebben az időszakban dolgozta ki ezt a meditációs módszert, ami most már az ő nevével fémjelzett, és most már elég széles körben elfogadott a jezsuiták között. Tulajdonképpen mi ez a meditációs módszer?
Kicsit visszanyúlnék az előzményekre, amikor azt mondták Magyarországon vagy a világban jó pár évtizeddel ezelőttig, hogy lelki gyakorlat, akkor egy olyan 2-3 napos elvonulást értettek rajta, hogy hívők akár tucatjai vagy százai elvonulnak egy nagy lelki gyakorlatos központban, megjelenik ott egy tiszteletreméltó pap, egy szónok, és tart előadásokat lelki kérdésekről. Meghallgatják, szentmisén vesznek részt, gyónnak, hazamennek, és ez volt a lelki gyakorlat elterjedt formája nagyon sokáig. Jálics atya pedig azt mondta, hogy nagyon fontosak ezek a prédikált lelki gyakorlatok, de az Istennel való kapcsolatnak sokkal több fajtája is létezik. A személyes Isten kapcsolat. Amikor már nem csak szavakkal imádkozom, hanem amikor egész lényemmel, bensőmmel, akár szavak nélkül kontemplálok, meditálok és kerülök kapcsolatba Istennel, sőt, tovább ment, azt mondja, nem csak, hogy szavak nem fontosak, de a gondolatok sem fontosak, és az érzések sem fontosak, semmi más nem fontos, egészen odáig ment a meditatív létállapotában, hogy lecsupaszított mindent magáról, és a lét gyökeréig hatolt. És azt mondta, hogy lenni, jelen lenni, Istennel lenni, Isten jelenlétében lenni. Ez, ugye, úgy mondja, ez az a faramúci, hogy most én erről szavakkal beszélek, miközben ő ezt úgy gyakorolta, hogy egyetlen szót nem mondott, csak egész egyszerűen az egész lényével, Isten lényébe kapaszkodott. Jobb ilyen szavakkal tudjuk csak ezt körülírni, hogy mi is történik ilyenkor.
Azért gondolom, hogy nem volt ez nagyon egyszerű ügy, hogy a katolikus egyházban ez elfogadásra kerüljön, ez az egész meditációs gyakorlat, mert hogy ez, bár én nem nagyon ismerem mélységében ezeket a dogmákat, azért ellene megy néhány olyan gyakorlatnak, ami azért nagyon bevett a katolikus hitrendszerben, de mégis ennek sikerült szárnyra kapnia, és ő utána ezt nagyon-nagyon sok évig tanította, és nagyon sok híve volt, akik ezt tovább viszik a mai napon is. Szóval milyen falakba ütközött ez a dolog?
Hát ugye eleve már a szó, hogy meditáció. Ez nagyon sokak számára egy keleti buddhista zen akusztikájú szó, és hát nyilvánvaló, meg is van ennek az oka, hiszen az ottani keleti kultúrában terjedt el. Jánics atya ezért nem is annyira meditáció, mint inkább a kontempláció, vagy a szemlélődés szóval szerette leírni, illetve a követői szeretik máig leírni azt, ami történik. A gyökere hasonló, de hogy azok a pszichoszomatikus technikák, reflexek, praktikák, amik ilyenkor működésbe lépnek, nagyon nem mindegy, hogy mire irányulnak. és hát Jálics atya módszere szerint Jézus Krisztusra és rajta keresztül a Szent Háromságos Egyistenre irányul. Egészen odáig menve, ugye említettem is, hogy miközben szavak és gondolatok nélkül imádkozunk ilyenkor, és vagyunk a jelenlétben, azért van egy nagyon fontos vezérfonal az ilyen típusú meditációnak, a Jézus ima. Ezt nem Jálics atya találta ki, ezt az ortodox egyház évszázadokon keresztül hagyományozta át. Lényeg az, hogy belégzés-kilégzés ritmusára a Jézus Krisztus szót gondolatban akár a hangszálak rezegtetésével mondani hosszú percekig, esetleg órákon át, és ez a fajta ritmus, ez a szent monotónia, miközben már nem is az a lényeg, hogy én mit mondok, hanem hogy milyen lelkülettel mondom, illetve az a sokszoros ismétlődés, amit én végrehajtok, az mit vált ki belőlem, és hogyan visz közel Istenhez. Ez adja az igazándiból az imának a lényegét. És kicsit visszatérve a kritikákra, Jálics atya mindig is azért az interjúban, amit készítettem vele, azzal példálozott, hogy hát a monotónia akár a rózsafűzérben is megjelenik. Ugye mi történik? Hát ugyanazokat az imákat, mi atyánkot, Szűz Máriahoz való imát, 10-15 alkalommal ugyanazt mondjuk egymás után, és azt mondja, hogy igazándiból minden idős néni, aki a templomban ezt a imát hittel mondja, ő tulajdonképpen kontemplatív imát végez, anélkül, hogy esetleg tudna róla.
Én azt jól gondolom, hogy ezek szerint ez az ilyen repetitív, ismétlődő cselekvés, ez az, ami egy kicsit lenyugtatja az agyunkat, és valahogy mesterséges körülmények között idézi elő annak az illúzióját, amin ő keresztül ment, hogy megfosztották attól a sok ingertől, ami az embert nap mint nap éri, és igazából nagyon más nem marad, mint hogy az ember arra figyeljen, ami belül történik, és hogy megkeresse ebben a nagyon lenyugodt állapotban az Istenhez való kötődését.
De azt hiszem, hogy jól fogalmazó, Jálics atyának volt is egy ilyen bumója, hogy a csöndnél nem ismerek jobb pszichológust. Tehát ő azt mondta, hogy igazándiból az imának az alapfeltétele, hogy legyen csönd körülöttem, de hogy igazándiból a csöndet nem csupán egy körülménynek tekintette, hanem a csönd megteremtése és a csöndben való lét és abban való jelenlét már egyben az imának nem csak a keret, hanem a tartalmát is tudja adni. És ez valóban az ő börtönélményeire nyúlik vissza.
Hát meg ugye ne felejtsük el, hogy amellett, hogy természetesen ennek az ilyen, nem tudom, agyraható kognitív funkciói megjelennek, hogy az ember ismétlődő gyakorlatot csinál, ami a légzéssel összefügg, az egy kicsit lenyugtatja és segíti ezt a meditatív állapotot. Ne felejtsük el azt se, hogy ugye a Biblia tanításai szerint ugye ennek a névnek olyan természetfeletti hatalma van, amit hogyha az ember kimond, akkor tud aktiválni olyan szellemi folyamatokat, amik egy ilyen ima során azért nagyon nem mellékesek. Szóval úgy gondolom, hogy ez azért kiegészül, és nem véletlenül ugye Jézusnak a nevét kell ismételgetni.
Igen, egyébként nem kizárólag Jézus nevével lehet az ilyen típusú imát mondani, egy-egy szentírási igehelyel, vagy más ilyen nagyon rövid szőszetétellel is. Jálics atya vagy Mustó Péter az ő egyik tanítvány azt mondja, hogy igazándiból mindenki maga is kitalálhat, és kifejleszthet egy olyan nem módszer, de olyan nevet, olyan szót, ami számára. Mustó Péterrel a tanítványával beszélgettem, és azt mondja, hogy ő már az édesanyja méhében a Jézus Krisztus nevét hallotta, mert édesanyja nagyon sokat imádkozott Jézus nevével. Az ő számára, az ő pszichéje, reflexei, zsigerei számára ez a név vált ki valami istenémét. Lehet, hogy másnak egy más jellegű név váltja ki ugyanezt, akkor rajta lehet azzal is csinálni.
Visszakanyarodva, milyen akadályokba ütközött ennek az egésznek az elterjedése? Említetted, hogy azért nem volt könnyű önmagában a meditáció gyakorlatát elfogadtatni, vagy valahogy normalizálni. Milyen más akadályok voltak, amivel Jálics atyának szembe kellett nézni?
Igazándiból még a saját rendjében is, ugye ma már, amikor több évtizedes múltál mögötte, olyan egyértelműen beszélünk a Jálics ima módszerről, de amikor ő ezt bevezette a köztudatba, hát a saját rendtársa is megkérdezték, nem ezekkel a szavakkal, most nyilván sarkítok, hogy hát nekünk van egy ignáci lelki gyakorlatunk. A Szent Ignácnak az életmű az a lelki gyakorlatoknak a életének a kidolgozása. Most akkor ehhez képest mit teszel hozzá? Most Jálics atya ezt úgy fogta föl, hogy ő a Szent Ignác által kialakított lelki gyakorlatoknak a folytatását, a továbbgondolását és a mai korra, a mai emberre adaptálását végezte el. Itt már olyan nüanszokba ütközünk, amelyekről én csak óvatosan mernék nyilatkozni, mert semmilyen szinten nem vagyok szakértő a kérdésnek, de annyit nyilván tudok és látok, hogy nemrég készítettem interjút egy lelki gyakorlatos mesterrel, hogyha Szent Ignác ma élne, és elmenne egy mai Szent Ignáci lelki gyakorlat, ráismerne arra, amit 500 évvel ezelőtt kidolgozott. És biztos tekint tekintetben nem, hiszen 500 év alatt nagyon sokat változott a lelkigyakorlatos kultúra, az ember, az egyház, az ember-isten kapcsolat, ember-ember kapcsolat, a szóhasználatunk, a kommunikációs stílusunk, tehát ebben is van egy természetes változás. Ebben, mondom, Jálics atya úgy élte meg, hogy ő egy folytatása volt, és pázi beteljesítője a Szent Ignác művének. Vannak rendtársai, akik ennél kritikusabbak, és azt mondják, hogy hát azért ez kicsit távolabb áll, vagy távolabb, vagy más irányból közelíti meg ugyanazt a valóságot.
Ő volt többek között Ferenc pápának is az egyik lelki vezetője, amiről egyébként az én Netflixen nevelkedő korosztályom leginkább a Két pápa című film kapcsán értesült, vagy ott találkoztunk az ő karakterével. Erről fogunk beszélgetni a szünet után, egy rövid zene, utána Szőnyi Szilárd újságíróval, a Magyar Jezsuiták munkatársával jövünk vissza.
XYZ Manna FM.
Szőnyi Szilárd újságíró, a Magyar Jezsuiták munkatársa vendégem ma este. Jálics Ferencnek állítunk ma este emléket, már amennyire tőlünk telik, hiszen kicsit több mint két héttel ezelőtt halt meg, és nagyon nagy örökséget hagyott maga után, különösen ugye a jezsuita hívőknek, hiszen egy olyan ima gyakorlat fűződik az ő nevéhez, ami gyakorlatilag bizonyos értelemben azért hozott némi reformot itt az ima gyakorlatok területén. Aztán most próbálunk nagyon óvatosan fogalmazni, hiszen nem vagyok a témának annyira a szakavatottja, de az biztos, hogy ez a fajta ilyen mediatív ima gyakorlat az mostanra már azért széles körben ismert, amit egyébként, ahogy arról már szót ejtettünk, egy fogság ideje alatt dolgozott ki. Ez a fogság, ez Argentinában volt, ahonnan egyébként a jelenlegi pápa Ferenc pápa is származik, ugye akkor még valószínű, hogy még ez nem volt kilátásban, hogy ő majd egyszer pápa lesz, amikor ugye Jálics Ferenc atya volt a lelki vezetője. Szóval hogyan kell ezt elképzelni azok kedvére, akik nem nagyon ismerik ennek a hierarchiáját, vagy ennek a rendszer szintűségét, hogyan kell elképzelni egy ilyen lelkivezetői kapcsolatot?
Hát ugye a jezsuiták messzeföldön híresek arról, hogy bizonyos hierarchikus berendezkedés jellemzi őket, generális vagy általános rendfőnök áll a rend élén, provinciális vagy tartományfőnök, és én nekem például a jezsuiták munkatársak, aki mindig nagyon lenyűgöző, az a kettőség, hogy van egy provinciális, aki a rendtartomány vezetőjeként az összes alatta lévő jezsuitának az előjárója. De ez a provinciális ér egy konkrét rendházban, amely rendháznak van egy rendházi előjárója, és ő, amikor a rendházban van, akkor ő beosztottja lesz az adott rendháznak a vezetőjének, miközben egyébként elben provinciálisként, tehát ezek az oda-visszavaló hierarchikus viszonyok nagyon meghatározzák, és úgy érzem, hogy nagyon tiszteletben tartják ezeket a határokat. Amikor Jálics Ferenc Argentinában élt, volt életének egy olyan szakasz, amikor a Bergoglio későbbi ések, majd későbbi Ferenc pápának a lelki vezetője volt, majd fordult a kocka, és Bergoglio lett a argentin jezsuitáknak a provinciális a rendi előjárója, és ilyen értelemben Jálics atya az ő beosztottja volt.
Milyen hatást tud kifejteni az ember egy ilyen kapcsolatban? Tehát most nyilván kicsit ilyen bulváros a kérdés, de hogy van-e olyan nyom, vagy olyan lenyomat, amit egy ilyen kapcsolatból az ember megőriz, ami akár mondjuk felismerhető lenne most Ferenc pápa mostani munkásságát tekintetben?
Csábító lenne igen válaszolni, és egy jó szorít felidézni, amikor kicsit azt kell mondjam, feltehetőleg nincs ilyen. Vagy ha van is, akkor az nem annyira Jálics Ferenc személyiségének a nyoma, hanem a mindenkori jezsuita eljárásrendnek a nyoma. Az is nagyon szimpatikus például, hogy minden rendtartomány vezetőjének minden évben, minden alája tartozó jezsuitával egyszer személyesen kell beszélgetnie. És nem arról, hogy a munkáddal éppen hogy állsz, mi a helyzet a költségvetéssel, hanem a lelkével foglalkoznia. Tehát ilyen értelemben atyamestere is. Még ha esetleg lehet, hogy az adott jezsuita 30 évvel idősebb, mint ő. Hát mostani provinciálisunk is éppen 40 akárhány éves, és 60, 70, 80, 90 éves jezsuitáknak az előjárója, és igazándiból megindító látni, hogy a fiam lehetne, de mégis előjáromként tisztelem, és az engedelmesség jegyében hát igyekszem legalábbis betartani azt, amit ő mond.
És hát gondolom, nyilván amikor fordult a kocka, és szépen lassan Ferenc pápa lépegetett elő, aztán vált Ferenc pápává, akkor átrendeződtek újra ezek a hierarchikus pozíciók, de hogy közben azért nyilván a korral és a tapasztalattal együtt járó megbecsülés az megmaradt, és hát gondolom, hogy azért nem felejtődött el ez a kapcsolat. Erről egyébként esett szó az interjú során, hogy ők bármilyen módon kapcsolatban állnak-e, vagy van-e bármilyen olyan élő kötő fejlődés még, ami fennmaradt?
Ezt a kérdést, mivel ott az nagyon kemény diktatórikus viszonyok voltak, nagyon sok bírálat érte a jezsuitákat, konkrétan Bergoglio bíborost is, hogy ő milyen szerepet játszott a nagyon nehéz politikai körülmények között. Tehát ez olyan téma volt, amit Jálics atya nem szívesen hozott elő, tehát ezt valahogy neki egy a múltban maradt történetként élt vele, de annyit tudok mondani, hogy amikor megválasztották Ferenc pápát, talán fél évvel a megválasztás után Jálics Ferenc a Vatikánba elment, és közösen bemutattak egy szent misét, úgyhogy jó pár év után fölvették a kapcsolatot ismét egymással. Azt hiszem, hogy a kettő között nem volt élő kapcsolat közöttük, ha jól tudom.
Igen, nem is akarom túl romantizálni a dolgot, meg ezt megtette helyettem a Két pápa című film is, de közben azért mégiscsak valamit azért nagyon elárul egy ember életművéről, hogyha általa mentorált emberek között ott van valaki, aki nagyon-nagyon sokra vitte, és a mai nap számon tartja. Tehát, hogy ez azért mégsem egy olyan kapcsolódási pont az ő életükben, ami egy ilyen véletlenszerű dolog, hanem itt igenis azért kifejtődött valamilyen hatás, ami azért érezhető volt, és valószínű emlékezetés is lehetett Ferenc pápa életében.
Igen, hát nyilván emlékeztek egymásról, meg tudtak egymásról. Az viszont nagyon érdekes egyébként, hogy a jezsuitáknak a eljárás rendjében ne is van írom, azt hiszem, hogy magas egyházi hivatalt egy jezsuita lehetőleg ne vállaljon el. Pázmány Péter is, amikor esztergomi érsek lett, ő proforma jogilag kilép a jezsuita rendből, mert akkor még ezt nagyon szigorúan vették. Ferenc pápa igaz, az első jezsuita pápa is, hát nagyon kevés olyan püspök van, aki jezsuita hátterű, ez is az ő személyiség, ez egy kicsit hozzátesz.
De ennek mi az oka?
Hát a jezsuiták ugye szerzetes rendnek mondják magukat, egyébként az is a szó minden értelmében, de nem olyan típusú szerzetes rend, mint mondjuk a bencések, hogy bent élnek egy monostorban vagy kolostorban, reggeltől estig szinte együtt vannak, naponta ötször összegyűlnek imádkozni, hanem jezsuiták a világban élő, nagyon mobilis szerzetes rend. Ennek van több attribútuma, például nincs rendi ruhájuk. Nagyon érdekes, az ember nem is gondolná, hogy egy jezsuitát baseball sapkával, pulóverben, zakóban, ne adj Isten, horrible edukt, nyakkendőben, hamarabb látsz, mint más szerzetes habitusban. Ez is jelzi, hogy ők az emberek közé mennek, adott esetben más kultúrában. Emlékezetes a kínai missziók története. Nagyon sok jezsuita ment a 16.-10. században, sőt a 20. században magyarok is Kínába. Fölvették az ottani öltözködést, kínai nevet is kaptak, és egy csomó értelemben az ottani inkulturálódás jegyében megpróbáltak. Nekem van egy kedves jezsuita hozzáállásom, így szokták mondani, hogy bemegyek a te ajtódon, mondja egy jezsuita, hogy együtt kijöjjünk az én ajtómon. Pontosabban, hogy együtt kijöjjünk azon az ajtón, ami számodra Jézusra nyílik. Tehát, hogy alkalmazkodom hozzád a gondolataidhoz, a szóhasználatodhoz minden értelemben, megpróbálok egy lenni veled, és amikor egy vagyok veled, a te nyelvezeteddel, a te gondolataiddal mondom el az én értékeimet, és ha már ez megvan, akkor onnantól mehetünk együtt tovább.
Az, hogy ő nem töltött be olyan magas rangot, vagy olyan magas tisztet, amit most ilyenkor lehetne sorolni, annak köze van ehhez a fajta szemlélethez?
Hát most lehet, hogy vitatkoznék, hogy én megéltem Jálics atya halálát, és azokat a hatalmas reakciókat, amiket a világ szinte minden országából kaptunk.
Nem is feltétlenül arra gondolok, hanem kifejezetten
pozícióra. Igen. Akarnál kifutatni? Most tegyük fel, hogy püspök lett volna, vagy valami meghatározó jezsuita előjáró. Ehhez képest ő csak idézőjelben Jálics Ferenc volt, akit mesterként tisztel sok tízezer ember a világon, akiről úgy beszélnek, hogy Jálics atya meghaltál, de itt maradt az emlékeimben. Jálics atya, mindent köszönök, mert amit tőle tanultam, az megmentette a házasságomat, megmentette a hitemet, keresztény módon tudok élni, új ember lett belőlem, magamra találtam, önzésemből, mindenféle bajomból kigyógyultam, most tanultam meg igazán hinni. Korábban eddig miért nem mondta nekem senki, hogy Istennel ilyen szoros kapcsolatban lehet lépni, és hosszasan sorolhatnám azokat a személyes tanúságtételeket, amiket akár most a halála után is olvashattunk, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb rang és tisztség és elismerés egy emberről nem kell. Sokkal több, mint hogyha bármilyen címzetes prépost, vagy főapát, vagy püspök lett volna.
Hát abban bízom, hogy az elmúlt fél órában azért sikerült méltó emléket állítani mindannak, amit ő tett igazából az emberekért és az egyházért. Nagyon szépen köszönöm, Szilárd, hogy itt voltál és beszélgetettünk mindenre.
Örömmel jöttem.
Szőnyi Szilárd újságíró, a Magyar Jezsuiták munkatársa volt a vendégem ma este itt az XYZ-ben. Hogyha valaki szeretne végső búcsút venni Jálics Ferenc atyától, az megteheti. A temetés április 8-án 18 órakor lesz a Pesti Jézus Szíve Jezsuita templomban. Mára ennyi volt az XYZ, amit holnap folytatunk ugyanígy 21 órától, ugyanígy 21 után is érdekes kérdésekkel. Bízom benne, hogy akkor is velem tartotok majd. Addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, mindenkinek jó egészséget. Én Prekopa Donát vagyok, nagyon hálás a figyelmetekért, jó éjszakát!
XYZ, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.